mi, hanem erkölcsi értelemben is maradandót alkot. A hazaszolgálata így válik egyszer földi feladattá és magasabb rendű küldetéssé.
A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Egyszer volt.
Korszakok, események, személyiségek Magyarország évszázadaiból. Ha megismerjük, milyen volt és miért volt olyan a világ a régi korokban, talán érzékelhetjük, milyen most, és azt is, milyenné lehet a jövőben, és miért válhat olyanná. Azoknak, akik valóban kíváncsiak, ehhez szeretne segítséget adni az Egyszer volt műsora, ahogyan heti jelentkezéssel igyekezett az elmúlt 8 esztendőben is. 400. adásunkban az Egyszer volt néhány korábbi témáját idézzük, megköszönve a műsorokban eddig megszólaló kutatók segítségét, és megköszönve a hallgatók figyelmét, kérve érdeklődésüket a további adások iránt is. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. Mára válogatott témáink arról szólnak, mire vonatkoztak Hunyadi Mátyás király főbb országát alakító törekvései, miért jelentett drámai próbatételt Magyarország túlélése szempontjából a trianoni békeszerződés. Egyebek mellett milyen fontosabb érveket kell mérlegelni a Horthy korszak értékelésekor? Miért különösen nehéz az 1944. évi holokauszt eseményeinek feldolgozása? Miként idézték Petőfi Sándor emlékét a születési bicentenárium éjszakáján a kiskörösi szülőháznál, és hogyan látták az alapítás 200. évfordulóján 2025-ben a Magyar Tudományos Akadémia kiegyezéskori szerepvállalását. Hunyadi Mátyás uralkodásának jelentőségéről Dióhéjban. Miként formálta Mátyás saját koncepciója szerint a magyar királyságot? Horváth Richárd történész.
Gazdaság rendbetétele, török politika, török problematikának a megoldása, király hatalmának a legitimálása, és uram bocsák, kis túlzása, az ország területi integritásának a helyreállítása.
De mit is értünk változtatás, reform, átalakítás alatt Mátyás esetében?
Ugye ez nagyon közkeletű, hogyha valaki csinál valamit, akkor azt minden reformnak hívjuk.
Cétóth Norbert történész.
Na most a középkorban a reform szónak az értelme az pontosan ellentétes volt a maival. Azt jelentette, hogy a régi jó állapotban való visszahelyezése egy bizonyos dolognak. Mátyásnál is egyébként ez tökéletesen látható. Ő Zsigmond kornak az uralmi szisztémáját próbálta lemásolni. 64 a koronázás után minden területhez hozzányúlt Mátyás. Kezdve a kancelláriával, a pénzügyigazgatással, a hadügy, illetve legvégső, már nem nevezném reformnak, mert egyfajta összeg az uralkodásának az 1486-os nagy törvénykönyv.
Mindenképpen növelnie kellett a királyság bevételeit. Átkeresztelte a bevételek jelentős részét. A kamara használt például a királyi kincstár adójává nevezte, amivel egy csapásra megszüntette az addig fennálló mentességeket. Nem az adót növelte, hanem az adózók számát.
Itt egy pillanatra meg kell állnunk. A képzeletbeli érettségi feleletben jó néhány évtizeden át elhangzott az, hogy fénykorában Mátyásnak, a magyar királyságnak a jövedelmei hozzávetőlegesen 1 millió aranyat tettek ki. Történelmi kutatások cáfolják ezt.
Természetesen.
Na most mi van az 1 millió arannyal?
Erre azt lehet mondani, hogy ahány ház, annyi szokás, ahány kutató, annyi eredmény, de azért abban egyet szokott érteni a kutatás, hogy 1 milliónál mindenképpen kevesebb.
A jelenlegi tudásunk szerint, ami alapvetően Kubinyi András kutatásaira épül, 500 ezer és 750 ezer között.
Mátyás uralkodásának utolsó másfél évtizede, 1476-től 1490-ig. Milyen főbb politikai események határozott?
A legfontosabb, hogy abban marad mindenféle aktív fellépés a török fronton.
Pálosfalvi Tamás, történész.
Mátyás legfontosabb célja utolsó másfél évtizedében az életének, a nyugati háborúnak a lezárása, illetve újrakezdése, egy cseh háborút félsikerre mondjuk így zárja le, békét köt második Ulászló és Mátyás, és elkezdi az osztrák háborút, régi ellensége, harmadik Frigyes német-római császár ellen. Ez is igazság szerint szerint ugye fél siker.
Milyen kondícióban volt a Magyar Királyság Mátyás halála pillanatában 1490 áprilisában?
Látszólag erős. Hát azt tudom mondani, egy jelentős középhatalom. Nem is lett volna tulajdonképpen baj, hogyha nem az oszmánokkal állunk szemben a másik oldalon. Tehát igazából Magyarország hanyatlása nem azért következett be, mert hogy Mátyás örökségét nem voltak képesek további utódai, hanem abból következett, hogy az akkori oszmán birodalommal szemben nem lehetett fenntartani az osztának azt a relatív súlyát sem, amelyet akkor elfoglalt.
Az első világháború megpróbáltatások sorát rótta az osztrák-magyar monarchiára, benne a Magyar Királyságra is. Az igazi tragédia azonban a háborús vereséget követő trianoni békeszerződés volt 1920-ban. Részletek a Trianon centenáriumán 2024-ben elhangzott műsorból. A trianoni szerződéssel Magyarország elvesztette területének 72, lakosságának 64%-át. A Magyar Királyság magyarajkú lakosságának 40%-a került a Trianonban megrajzolt országhatárokon kívülre. Azóta már világos, a nagyhatalmak számára mi volt Trianon valódi célja. Új nemzetközi hatalmi rendszer létrehozása Közép-Európában, ahol az osztrák-magyar monarchiára nem volt már szükség. El is tűnt a térképről.
A 18. század végén, 19. század elején a Magyarországon élő embereknek kevesebb mint 50%-a, 41-néhány százaléka magyar anyanyelvű.
Rósics Ignác, történész.
A 18. század végétől Európának ezen a részén is a meghatározó eszmeáramlat, az uralkodó ideológia nacionalizmus lett, amelynek az alapelve az az, hogy az egynyelvű, egykultúrai nemzeket próbálja megszervezni, politikai jogokat szerezni számára, és végső célként azt a területet, ahol többséget alkotnak, megszerezni, vagyis államot alkotni. Ezt nagyon jól látjuk, hogy először a legerősebb magyarországi nemzetiség, a magyarok lépnek fel ilyen törekvéssel az osztrákokkal szemben, és ezt sikeresen is megtesszük, csak hogy az ország nem magyar lakosai fáziskéséssel, évtizeddel később nagyjából ugyanazokat a igényeket támasztották velünk magyarokkal szemben, mint mi néhány évtizeddel korábban Bécssel az osztrákokkal szemben. És hát azt kell mondanom, hogy a magyar elit semmivel nem volt nagyvonalúba a saját nemzetiségével szemben, mint amilyen szűkkeblű volt Bécs a magyarokkal szemben. Teleki László érzékeli azt, hogy ahogy ő mondja, hogy liberté, fraternité, égalité nem elég, itt a negyedik alapelve a nationalité, a nemzetiség, és hogy ha mi ezt nem adjuk meg nekik magunktól, akkor elővel fogják majd kikövetelni, és ez a magyar államnak a jövőjét fogja kockára tenni.
Gerő András, történész.
A monarchiát, hogyha az értelmiségi oldalt nézem, mindenki úgy gondolta, hogy egy teljesen szétrohadt világ, ahol mindenki mindenkit utál. Ugye Karl Kraus írta az Emberiség végnapjai című könyvében, hogy amikor valaki ki akart vándorolni a monarchiából, megkérdezték tőle, hogy miért akar elmenni. Holott a Kraus szerint a indokolt kérdés az, hogy miért akar itt maradni. A kölcsönös utálat kultúrája uralta a monarchiát. Magyarországon belül ugyancsak elképesztő feszültségek uralkodtak.
Pritz Pál, történész.
Londonban, Párizsban egy új hatalmi egyensúlyt akartak konstruálni. Világos volt, hogy ez az osztrák-magyar monarchia már nem töltheti be, már rég nem tölti be azt az egyensúly szerepet, amelyet korábban évszázadokon keresztül betöltött, és ezért a monarchia felbontása mellett voltak, amely egyben a történeti Magyarországnak a feldarabolását is kellett, hogy jelentse. Ez lényegében megpecsételte a Szent Istváni Magyarországnak a sorsát.
Magyarországgal kapcsolatban ez az egész azért volt katasztrofális, mert a magyar társadalom abszolút módon nem készült fel erre.
Tőkécki László, történész.
Ugyan tudták, hogy Magyarország ellen 1890-es évek óta egyre növekvő propagandakampány folyik, de a magyar közvéleménynek az volt a vélemény, hogy de hiszen Magyarországon a nemzetiségeknek sokkal jobb dolguk van, mint máshol. Azonban az a kérdés, ami 1920-ra felvetődik, az hatalmi kérdés.
Gondolatok a magyar történelem egy tragikus időszakáról. 1944. Holokauszt. 1944. március 19-én Magyarországot megszállta a német hadsereg. A mérsékeltebb, részben brit orientációjú Kállai Miklós miniszterelnököt a tisztségben Magyarország korábbi berlini követe Sztójai Döme váltotta.
39. szeptember 1-je, tehát a világháború kitörése, és 1944. március 19-e között a körülbelül 850 000 fő magyarországi zsidóságból már körülbelül 60 000 pusztult el.
Haraszti György, történész.
Ez volt Európának a német érdekszférán belül az egyetlen zsidósága, amely úgy tűnt túléli a németek előre eltervezett és szisztematikus emberirtását. Március 19-e az egyetemes holokauszt történetének a legtragikusabb eseménye, hogy még egyszer mondom, az a zsidóság, amelyik súlyos, de viszonylag mérsékelt áldozatok árán túlélte a megelőző 4,5 évet, most kevesebb, mint 4 hónap alatt el fog pusztulni.
1944. március 19-e Magyarország német megszállása után az országba érkezett hozzávetőlegesen 100-300 közötti létszámú munkatársával Adolf Eichmann, SS alezredes, a deportálások és a haláltáborok náci szakértője, akinek feladata az volt, érje el a magyar hatóságoknál, hogy minél több zsidót szállítsanak megsemmisítő táborokba. Eichmann nem számított nagy eredményességre Magyarországon. Őt is meglepte a magyar közigazgatás jelentős részének és a csendőrségnek, rendőrségnek más országokhoz viszonyítottan szokatlan aktivitása.
Mi az, ami ide vezetett? Az első világháború után Európában, Magyarországon hoznak először zsidókkal szemben diszkriminatív törvényt, a 920-as numerus clausus törvény, amelyik 6%-ban szabja meg a egyetemekre és főiskolákra bebocsátható zsidóknak az arányát, vagy a 38-as, illetve a 39-es első és második zsidótörvény, amelyik a zsidók közéleti és gazdasági tevékenységét megint csak százalékos arány korlátozza, vagy a 941-es harmadik zsidó törvény, a fajvédelmi törvény, a 42-es az a földbirtokokra vonatkozó negyedik zsidó törvény, plusz még 125 miniszterelnök és miniszteri rendelet, illetve körülbelül 10 000 rendelet helyi szinten a 41 megyében.
Vannak történészek, azt mondják, hogy mindez a törvény és a rendelet özön a zsidóság ügyében, mégiscsak rávezet 1944. március 19-e utáni folyamatokra.
Nem értek egyet ebben a lineáris formában, német megszállás nélkül, ami március 19-én tényszerűen bekövetkezett, az utána következő magyarországi vészkorszakra nem került volna sor. A magyar uralkodó osztály különös tekintettel arra, hogy 944-ben már tökéletesen tisztában volt azzal, hogy a németek a háborút elveszítették, a magyarországi zsidóság megúvására törekedett. Ez az elképzelés vallott kudarcot, amikor a német megszállás nem csak egyszerűen a közvetlen német uralmat jelentette, hanem ennél sokkal tragikusabb, egy szinte totális elitcserét is. Az új elit kezébe került államaparátus, az évtizedeken át belé nevelt fegyelemmel kiszolgálta az új feladatokat és új célokat.
A magyar történelem számos periódusáról vitatkoztak nemzedékeken át kutatók, laikusok. Így az 1919-től 1944-ig tartó Horthy korszakról is. Részletek egy 2020-ban rendezett budapesti konferenciáról, amelynek címe A Horthy korszak vitatott kérdései. L. Balog Béni, levéltáros történész.
A Horthykor 3 legmeghatározóbb politikusa közül Bethlen István, Teleki Pál, Gömbös Gyula egyikük sem képviselte teljes egyértelműséggel és meggyőződéssel a totális revízió álláspontját. A Teleki kormány maga sem kívánta azonban ez időtájt nagyszámú szlovák vagy román nemzetiségű lakosság visszatérését. 1940. március végi római útja során a magyar miniszterelnök Mussolini előtt kijelentette, hogy fél egy 45%-os kisebbségi országtól, és ezért bizonyos területeket délkeleten és északnyugaton kikapcsolna a revíziótból. Szintén Teleki Pál bizalmasan több alkalommal is megfogalmazta ebben az időszakban, mint magánember mindent visszakövetelne, de mint államférfi hajlandó a kompromisszumra. A közvélemény előtt a korabeli magyar kormányok és a budapesti sajtó sohasem szögezte le világosan egyértelműen a területi kérdésekben való esetleges kompromisszum lehetőségét. Tehát azt a tényt, hogy a történelmi Magyarország visszaállításánál reálisabb alternatívát jelent a részleges revízió.
Hornyák Árpád, történész.
Ez a revíziós politika, amelyet a magyar kormányon folytattak 38 és 41 között, valójában elkerülhetetlenül ez a politika volt, amelyet folytatni lehetett. Kényszerpályán mozgott az ország, akárhogyan is nézzük, próbáltak ugye nyugatra sandítani, csak hogy a visszasandítás sajnos elmaradt. Tehát a magyar kormányok be voltak kényszerítve egy olyan pályába, amely pálya egyenesen vezetett azokhoz a lépésekhez, amelyek végül is ugye ezeket a területi visszacsatolásokat eredményezték, oly formában, ahogy azok végül is megtörténtek. Hiszen gondoljunk csak bele, józanságot, önmérsékletet várni egy olyan társadalomtól, amely két évtizeden keresztül abban a tudatban nevelkedett, azt olvasta nap mint nap, azt hallotta, azt hajkózták nap mint nap, hogy mindent vissza. Egy ilyen társadalom élén álló kormánynak mindenképpen tekintettel kellett úgymond lenni a társadalom közhangulatára, és bármilyen ezzel szembe menő lépés az illető kormány bukását vonhatta volna maga után.
A nyugati nagyhatalmak terveiben Magyarország nem volt igazán fontos 1919 és 44 között. Ablonci Balázs, történész.
A nyugati demokratikus modellről, a szélesedő választójogról, a politikai versenyről, bal- és jobboldali váltógazdálkodásról beszélünk, akkor annak valóban 1920 után nagyon erősen megkopott a vonzereje Magyarországon. Ha viszont arról beszélünk, hogy a dísztéren, mint a külügyminisztériumban és a miniszterelnökségen tényezőként számoltak el Londonnal, Párizsal, Washingtonnal, az én válaszom az, hogy éppen a bécsi döntések időszakáig és legalább Teleki Pál miniszterelnökségéig, de bizonyos értelemben a Kálai Miklósig húzódó magyar külpolitika félszemét mindig a nyugati fővárosokon tartotta. Az más kérdés, hogy ezt a félszemmel való odasandítást ezek a fővárosok viszonozták-e, tehát hogy ők visszasandítottak-e Magyarországra. Az én válaszom Bándi András vagy Borhi László vagy mások munkája alapján inkább az, hogy nem. Tehát, hogy számukra Magyarország nem volt olyan fontos, hogy különösebben foglalkozzanak vele.
A nemzeti nyelv támogatása nemesítése bizonyosan az első lépés, amit minden nép a saját nemzeti kultúrájának felemelése érdekében megtehet. Ha azonban itt megáll, akkor mégis messze elmarad a kulturált világ fejlődésétől. Teleki László gróf írta ezt 1810-ben egy tudós társaság felállításáról Magyarországon című javaslatában. Pillanatok a 2025-ben alapítása bicentenáriumát ünneplő Magyar Tudományos Akadémia történetéből.
A Habsburg monarchián belüli Magyar Királyság számára 1867 a kiegyezés jelentős lehetőségeket is biztosít. Nemes értelemben vett modernizációra.
Felívelő korszak.
Fónagy Zoltán, történész.
Ami az akadémiát illeti, mondjuk úgy, hogy megszűnt olyan mérvű domináns szerepe, ami korábban volt. Tudományon belüli hangsúly átrendeződés, tehát megnő a természettudományoknak, műszaki tudományoknak, élettudományoknak a jelentősége. Jó részt már az akadémiai kereteken kívül, az egyetemeken, illetve akár iparvállalatok laboratóriumban, és az akadémia nem is nagyon szorgalmazza, hogy ezekben a újonnan születő tudományágokban is megőrizze a domináns szerepét. Benne van ebben egy kényszerűség is. Természetesen ezeknek az új tudományoknak a művelése, a kutatás rengeteg pénzbe kerül. Az a nagyságrend, amivel az akadémia rendelkezik, az nem lenne elegendő.
A Magyar Tudományos Akadémia alapítása 200. évfordulójára emlékezve 2025. novemberében Nagyszenken a Széchenyi Mauzóleumban Széchenyi István sírjánál emlékezett az akadémia küldöttsége. Részletek Freund Tamás elnök beszédéből.
200 évvel az alapítást követően itt a Széchenyi család szakrális emlékein kimondhatjuk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia, Széchenyi szavaival szólva, valóban előmeneteli eszköz. Az volt és ma is az, a nemzet tanácsadója. Akadémiánk, miként Széchenyi korának közélete is, sokszínű. Ugyanakkor a magyar kutatói közösség túlnyomó többsége egyetért abban, hogy a tudomány feladata nem a napi vitákban való részvétel, hanem a hosszabb távú iránymutatás, a tényeket tisztelve és a nemzeti érdekeket érvényesítve. Az MTA előtt van egy másik, talán még nagyobb kihívás. A magyar kutatói közösség csak akkor fejlődhet és érhet el újabb és újabb kiváló eredményeket, ha kapcsolatban maradunk a világ legkiválóbb kutatóival, és aktívan részt veszünk az emberiség közös tudáskincsének gyarapításában. Ma is ugyanaz a feladatunk, mint Széchenyi idejében volt, a magyar szellemi életet és kultúrát az egyetemes tudás részévé tenni.
Gondolatok és érzések a legismertebb magyar költő Petőfi Sándor születési bicentenáriumán.
Éppen szilveszter napján, december 30-én este a mészárszékbe segítkezett az asszony. A hagyomány szerint hirtelen rájöttek a szülési fájdalmak. Hazament, akkor jött Kiskörösön Lausak Rebeka, Kiskörösnek egyetlen orvosa volt. Mivel nehéz szülés volt, ezt az asszonyt hívták.
Kossuth Rádió 1996. január 1-jei műsorából hallották Balla Ferenc felvétel részletét a kiskörösi Petőfi Szülőház és Múzeum akkori vezetőjével, Istenes Józseffel, aki több mint 30 esztendőn át látta el ezt a feladatot. Ezúttal a nemzedékeken át hagyományozódó félig legendát, félig valóságot idézte arról az éjszakáról, amelyen 1822 szilveszteréről 1823. január 1-jére virradóra Petőfi Sándor Kiskörösön megszületett. A harangszó pedig éppen 200 esztendőre rá. 2022 szilveszter éjfél után néhány perccel, 2023. január 1-én hajnali fél egykor hangzott fel valamennyi kiskörösi templom tornyából. Jól kivehetően az evangélikus templom harangja legerősebben. Azé a templomé, amelyben pontosan 200 esztendővel korábban, 1823. január 1-én Petrovics Alexandert, mert akkor még ez volt a neve, megkeresztelték. Petőfi Sándor kiskörösi szülőháza előtt, 2022 szilveszteréről 2023 újévére virradóra, a város polgármestere Domonyi László.
200 év rengeteg idő. Kiskörösön azonban több emberöltőnyi távolságból is élő a kapcsolat a költővel. A Nátfödeles Népi Emlékház Magyarország első irodalmi emlékháza, történelmi emlékhely. Petőfi jelenléte szinte kézzel fogható a városban. Petőfi része a kiskörösiek mindennapjának.
Emlékezés újév hajnalán a Petőfi szülőház előtt. Raznovszki Mihály, irodalomtörténész.
Petőfi mindig velünk volt. Nem ment sehová. Túlélt mindent és mindenkit. Túlélte a dualista Magyarországot, a hajdani harcos ifjakból kedélyesen sörözgető Ferenc Józsefisták lettek. Túlélte a Horthy rendszert, ahol nacionalista, bús magyar szellemi vezért csináltak belőle. Túlélte a kommunistákat is, akik lobogóra tűzték nevét, és harcba akartak szállni vele a világ proletáriaiért. 1849 óta nem volt olyan hatalmi ideológia, amelyik ne akartonnak Petőfit a maga érdekeire felhasználni. Bármit is akartak tenni vele, túl fog élni bennünket is, e globalizált és kultúrátlanított világot is. Mert minden korban, minden magyarnak megvan a maga útja Petőfihez. Ezt az egyet megtanulhattuk, és megtanulhatjuk tőle egészen biztosan és időtállóan. Ahol nem szabad az ember, ott nem szabad a nemzet sem. Ahol nem szabad az értelem, ott nem szabad a tett sem. Petőfi életművének őrzésében és átélésében most mi vagyunk soron.
Az Egyszer volt 400. adásában visszapillantottunk a műsor néhány témájára.
Egyszer volt.
Figyelmüket megköszöni a szerkesztőműsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Néhány másodperc múlva a Kossuth Rádió hírműsora következik.